Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó pénteki rádiózást, ez megszokott módon a fintech világa. Szuppán Marci a PIK-től van itt, az MKB Banktól Pereces János. A téma pedig a Kaspi Bank modellje. Ugye azt mondtad, Marci, ez a fintech indexben is szerepel, ez egy ilyen példaértékű cucc. Nem olyan régen egy orosz finteket vagy bankot hoztunk, neobankot, vagy mi volt egészen pontos?
Ami, Tinkoffról
beszélgettünk. Igen, meglepő adatokat produkál, és lehet, hogy néha magyarázni kell itthon, még a félig meddig szakavatott füleknek is. Hát lehet, hogy a Kaspi is sokaknak ismeretlen.
Így van. Sőt, most éppen úgy tűnik, hogy a Kaspinak sokkal, sokkal szebb a jövője, mint a Tinkoffnak.
Biztonságosabbnak tűnik, igen. De ő is jó távol van tőle.
Így van, megepő, hogy egy ilyen távoli országban egyébként ennyire előre tudott menni. Az is látszik, hogy nagyon üres a piac egyébként, úgyhogy nyilván egy ilyen első bátor versenyző az nagyon nagyot ki tudott hasítani. Csak hogy így kapásból belendüljünk számokkal, ugye Kazasztánról beszélünk, hogy egy kazak szolgáltatóról, aki egyébként a környező országokban ismer, betette a lábát, de ott azért még bőven van előtte tér. 19-20 millió közötti ember él Kazasztánban, és egy 9 milliós ügyfélszámról beszélünk.
Van gáz, olaj és internet, és használják is az internetet.
Igen. Így van. Úgyhogy szerintem egyébként sok szempontból nem szeretnék elkezdeni ilyen szakadár elveket átadni itt a rádió műsorban, de sok szempontból azt gondolom, hogy a barátkozás ezzel a közeggel az kifizetődőbb tud lenni, mint egyéb más irányokkal. Szerintem ez is egy jó példa.
Jó, Közép-Ázsiában 50% az internet használ, náluk majdnem 80, és akkor nézzük a bankolást, ugye? Az mindig egy vízválasztó ebben az esetben.
Így van, nagyon nagy a bankolatlanok aránya. Kazasztánban 41% volt itt, azt hiszem, hogy az elmúlt években az utolsó mérés alapján. Én emlékszel, beszélgettünk itt nemrég a Fintech Indexnek néhány alkotó eleméről, rövidebben, mint most a Kaspi Bankról. Megbeszélgettünk Brazíliáról is. Ez két egymást követő műsor volt, és azt állapítottuk meg, hogy a dél-amerikai piacon azért tudnak iszonyatosat menni a fintekek, mert kicsit később ütötte fel a fejét a fintek meg a neobanki jelenség. Másrészt meg iszonyatosan nagy az alulbankoltaknak az aránya. Hasonló dolgokat láttunk ebben a régióban is, tehát egy nagyon jó terep, ha úgy tetszik, akkor egy légüres tér a fintekek előtt.
De viszont vannak olyan generációk, akik bankolnak, akik internetet használnak, pénzük is van, és őket tulajdonképpen akkor a Kaspi nagyjából néhány versenytársa le is kasszál. Ugye ez az alfa meg a Z generáció.
Így van.
Akkor most jön János Jómeztetes, elunja magát itt a stúdióban, hogy az MKB-nál ti miért figyeltetek rájuk, vagy miért érdekes nektek? Mi az, ami példaértékű a Kaspi esetében?
Ugye erre is válaszol, de ez az előző csatorna egyébként érdekes, hogyha a hallgató rákeres majd a korfákra, hogy néznek ki. Érdemes megnézni majd India, Kína, Brazília. Magyarország és Kazasztán egymás mellé rakva, tehát a lakosság 40% az 25 év alatti, nyilván már iskolázottság, ott is van itt magas internet használat, tehát hogy más piac, de szerintem érdemes tanulni, és akkor mi miért nézzük? Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos állandóan egyébként a külvilágot figyelni, ugye ennek több aspektusa van, nyilván sokat beszélünk ügyfélközpontúságról, tehát mi is állandóan kutatjuk az ügyfeleket, nekik mi kell, ez egyik kulcsszavunk pont egyébként az új brandünk az MBH bank alatt, amit majd május 1 vezetünk be, az a lokális, de mégis univerzális, tehát ismerjük a helyi igényeket, tudjuk, hogy mi van, de közben egyébként érdemes globálisan is körbenézni, azzal, hogy tudjuk, hogy vannak különbségek, más a bankolásnak a szokásai, mások a hagyományok, ugye korfa, stb. A Kaspi azt gondolom, hogy abban a szempontból érdekes, hogy ő bár egy bank, és ugye ez egy banki sztori, talán 90-es években vette meg egy befektetői csoport, de nagyon hamar felismerték, hogy ha sikeresek akarnak lenni ebbe a 30-50 éves távba, akkor nem csak bankként kell gondolkodniuk, és inkább, ha majd megnézi valaki azt, hogy milyen modell alapján dolgoznak, akkor nagyon érdekes, hogy mondjuk a bevételi modelljének közel fele már egyébként nem klasszikus banki típusú bevételekből jön, hanem azokból a tranzakciókból, amit ők egyébként egy digitális szuperappként generálnak. Ugye három pilléren működik, úgynevezett piactér, ők a legnagyobb e-commerce platform, tehát olyan, mint mondjuk itthon az Emag, meg az Extreme Digital voltak az a szavadás után.
Igen,
most
néztem,
már.
Hogy mindenféle cuccot lehet náluk vásárolni.
És az elsődleges platform.
Női, férfi, kerékpár, minden ott.
Abszolút. Ugye rengeteg adatot gyűjtenek ebből, erre épül a fizetésforgalom, tehát azt mondják, hogy akár boltba, akár online fizetsz, fizess velem, nyilván keresek rajta fontosan, amikor te fizetsz az én megoldásaimmal, és emögött van igazából a klasszikus bankolás, mondjuk amit a hitelközítés és betétgyűjtésnek nevezhetünk. Úgyhogy egy nagyon érdekes modell, és azt gondolom, hogy érdemes tanulni abból, hogy nem egy pillérre kell állni, hanem ökoszisztémában gondolkodni, és több pillérből a bevételeidet diversifikálni.
Igen, de azért mégiscsak itt Európában meg nálunk is az volt a gyakorlat, hogy ottan van a bankfiók, lehet az kék, zöld, piros, sárga, aztán az ember bemegy, ugye? És itt van egy fontos dolog ebben a Kaspi modellben, itt nem erről van szó, hogy ha vásárolok valamit és hitelre van szüksége, akkor bemegyek a piros, kék, zöldbe, hanem egészen más. Ekkora különbség a korfában, ekkora különbség a hozzáállásban, mégis lehet valami izgalmas, érdekes, mert érted, mit akarok mondani, hogy ez annyira sok mindenben különböző.
Szerintem sok mindenben különböző, de ha egy kicsit kizumolunk abban, amikor az egész világot nézzük, akkor a trendek azok szerintem azért vannak, hogy hasonló trendek.
A szuperapposodás. Jó, hát az egy...
A szuperapposodás egy fogalom, az, hogy egyébként minden országban lehet-e csinálni, és milyen módon szerintem nem. Valószínűleg, tehát mindenhol más az érettség, hogy Marci is mondta például, hogy mi egy érettebb piacunk abból a szempontból, szerintem ugye sokszor az internet korábban mondták ezt, hogy ugye Amerikába elmész, akkor térerő meg hasonló, a masin térerő rengeteg helyen, nyilván már ők korábban kezdték, más infrastruktúra, Ázsiában meg egyébként később indul, már a legmodernebb technológiát rakták le, és azon működsz. Tehát vannak különbségek, mondjuk az, hogy nálunk van már piacvezető e-commerce platform, azt nehéz ebben megtanulni, hogy indítsa sajátot, és akkor legyél piacvezető. De még egyszer mondva azt egyébként, hogy az e-commerce növekedésébe kell szállni egy banknak, és ott egyébként ott kell tudni majd hitelezni és tranzaktálni. Azt egyébként nem csak bankként kell gondolkodni, és ügyfélutakban. Marci említette, hogy a Kaspi már nem csak egyébként Kazasztánban működik. Például van olyan ország, ahol úgy léptek be, hogy csak egyébként autóközvetítés és ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások, tehát egy vertikumba gondolkodva, és szépen átmegyek egyébként. Nem csak azt mondom, hogy majd, ha bejössz hitelért, akkor adok hitelt, hanem elmegyek, ahol neked a hitelre szükséged van, ahol te az autót kiválasztod. Ezt mindenképp meg kell tanulni, ez egy nem új igazság a Kaspitól szerintem, de jó látni, hogy valaki nem csak beszél róla, hanem meg így csinálta, és a számai pedig lenyűgözőek.
Abszolút, amit szerintem mindig elmondom, amikor a mi kutató-tanácsadói munkánkról beszélünk, hogy mi nem persona kutatással megyünk, hanem best practice kutatással megyünk, és itt hozzá szoktam tenni, hogy nagyon fontos az, hogy a best practice-eket elemezni kell, és aztán adoptálni kell az adott országba. Az semmiképpen nem gondolom, hogy egy Kaspi modellt azt úgy, ahogy van, le lehet másolni, és meg lehet csinálni itt. Vannak ilyen modellek egyébként, amit le lehet másolni, és meg lehet csinálni. Ezt pont az előbb elhangzottak miatt nem, mert egy érettebb piacon vagyunk, de sok elemét egyébként meg át lehet venni. Szerintem, ami nem ismételném Janit, de ami talán még nem hangzott el, és egy nagyon fontos tanulság, amit át lehet venni ebből, az az, hogy a szektorok közötti határok a technológia fejlődésével elkezdtek teljesen elmosódni. Ez látszik a Kaspinál is, hogy gyakorlatilag most ez egy bank vagy e-commerce platform. Azért az elég távol el egymástól, mondjuk egy bankfiók meg egy elektronikai cikkeket áruló üzlet a plázának a mínusz egyes szintjén, az úgy az emberek fejében más hol van, de már egyébként ott is lehet áruhitelt igényelni, és tulajdonképpen annyi történik, hogy a technológia platformosítja a szolgáltatásokat, és tulajdonképpen azt mondja, hogy a élethelyzethez kezd el igazodni. Amit meg egyébként most itt pont beszélgettünk a műsor előtt, hogy hányadik műsor ez, 350-valahányadik. Talán az első műsorokban már volt olyan című műsor, hogy élethelyzetmenedzsment, mire jó a fintek és a modern pénzügyi technológiák élethelyzetmenedzsmentre, az, hogy akkor adok hitelt, akkor adok részletfizetés lehetőséget, akkor adok átutalási lehetőséget, amikor az vagy biztosítás kötésre,
amikor éppen kifele, és látod, hogy nagyon vacak a pálya, és akkor arra gondolsz, hogy mégiscsak
kell. Erőként lecsatlakoztatok akkor, ha megengeded. De alapvetően nekem egyik tanulság ebben a sztoriból, hogy egy ilyen szoftos bájtettságú ember, vagy nagyon viszik az emberekben, meg az egyéni képesség, csapatok ereje, és ott nagyon érdekes megnézni a Kaspiba, hogy ez nem egy overnight success. Tehát, hogy azért sokan, és sok támadás ír akár a fintech szektor, digitális bankolás, már mióta beszélnek róla, már mióta megy, és ezért belegondolunk, azért egyrészt nem megy olyan régóta, a legtöbb magyar bank 16-17-ben hozta ki mobilapját, azért ez nem volt olyan régen ahhoz képest, hogy most már az elsőleges bankolási csatorna föl a Covid-nak is köszönhetően, és itt a Kaspisok 12-18-20 éve építik, ugyanazzal a menedzsmenttel ezt a sztorit. Tehát amikor ők valószínűleg ezt arra gondolok, ez milyen gyors success, még mi azt mondjuk, hát ez eszméletlen gyors success, mennyien vannak, 9 millió user elképesztő, ők meg 20 éve egyébként day in, day out egyébként ezt építik és csinálják, és szóval ez egy fontos üzenet egyébként a banki menedzsmentek számára is, és ezt meg kell tanulni, hogy ez egy investíció sokáig, utána egy kicsi siker, és a nagy siker az 10 évek alatt jön el, vagy 5-10 évek alatt, és türelmesnek kell lenni, és alapvetően a trendeket meg nem lehet meghazudtolni. Tehát amikor az élethelyzetmenedzsment egyébként a szektorok elmosódása, ezek már ma is velünk vannak, sokszor észre sem vesszük, és visszanézünk majd 5 év múlva a beszélgetésre, akkor valószínűleg már lehet, azt mondjuk 12 millió user lesz, és Magyarországból is kínál egy-két hasonló szereplő egyébként hasonló sikerrel. Más recepte valószínűleg, de hogy ez időbe telik.
Ez még egyszer elmondom, mert nem fejeztem be, és hát van rajtam kívül, akinek ez fontos, hogy egybehangozzon. Ez a hagyományos banki modell, ugye az, hogyha vásárolok valamit és hitelre van szükségem, akkor bemegyek a színesbe, eddig elmondtam valamelyikbe.
A csatornánkba bejössz.
A csatorna, igen, bejössz. Így van. A Kaspi modell meg az, hogy nem hitelt akarok venni, hanem házat. A helyzetre keresek egy megoldást. És ezt mondja Marci, ha jól értem, van egy digitális lehetőség halmaz, és abból azt választom ki, ami éppen már ott van a zsebemben, vagy ott szembe fog jönni, és tök mindegy, hogy azt Big Technek hívják, vagy Neobanknak, vagy klasszikus, vagy bárminek, vagy Fintechnek, de én a megoldást fogom ehhez. És ezt rágják ők akkor tizenvalahány éve.
Abszolút.
És ez úgy tűnik, hogy hát itt a számoktól még ti is lehasaltatok, ugye, hogy milyen eredményesek, azt mondjátok ti, az már nincs a fejemben, de 30-40%-os fejlődés van talán.
Már brutális fejlődésen mennek keresztül évről évre, tehát év per év alapon nagyon komoly, most mindenféle mutatószámot hozhatnánk, az árbevétel is, a nyereség is. Hát és fontos, hogy egy nyereséges cégről van szó, ráadásul 50% van olyan mutatója, ami az EBITDA-ja az talán nincs 50% fölött, az 40-50 között van, de van olyan mutatója, ami bevétel arányos kimutatás 80% körül van, tehát...
Mindez azokban az években, amiket tudjuk, hogy egyébként hogy megtarolta, és hogy lefelezte, vagy leharmadolta a szektor.
Abszolút, és ahogy a műsort is indítottuk, a Kaspi Bank is része a Peak Fintech Indexének, egy alkotó eleme, és egyébként, ugye, amiről beszéltünk, hogy a tavalyi évben 50-51% körül itt zuhant január és december között. Azért itt a Kaspi Bank fölfelé húzta ezt, vagy hogy mondjam, alulról. Megpróbálta megtartani ezt a zuhanást. Esett természetesen, minden esett a tavalyi évben a tőzsdéken, de itt egy lényegesen kisebb esést látunk, tehát bele is van árazva egyébként ez a szép profit várakozás.
Igen, jó mutatja a sikerét szerintem annak, hogy egy kazak sztori a londoni tőzsdén tud sikeresen növekedni. Szóval azért most egyébként estek, hogy Marci is mondta egy 30-40%-ot, de én mindig a duplánál van a kibocsátásnak, ami azért komoly siker szerintem egy. És nem hiszem, hogy sok londoni gondolkodt kazak befektetésen, de valószínűleg ez egy jó sztori, bármi nem adunk befektetési tanácsot, ki hogy dönti el. Egyébként, amit még kiemelnék a sztoriból, hogy amikor utána olvas az ember, akkor azt lehet látni a történetben, hogy ugye mindenki mondja magát az ügyfélközpontúságot, szerintem ezt már nem kell ismételni, meg azt gondolom, aki tényleg nem így gondolkodik, nem lehet sikeres, és ez már szerintem egy axióma. De az, hogy ki milyen bátor ebbe a dimenzióba, azt szerintem az különböző skálán mozog, és vannak történetek a Kaspi Bankról, egyik legsikeresebb üzletága az a hitelkártya biznisz volt, valami bevételének 25-40%-a, nem emlékszem pontosan, de meghatározó része jött abból.
Ez az, egy perc alatt adod, és minden személy azonosító nélkül adott, olyan is van, azt hiszem már, ugye?
Igen, de akarok mondani, az pont az, hogy megnézték, hogy hogyan hat a hitelkártya élmény egyébként az ő egyrészt a jövedelmezésre, másrészt az ügyfélélményre, és azt mondták, hogy annyival rontja az ügyfélélményt, annyival meg nem javítja a jövedelmezőségünket, elengedjük. És azt mondták egyébként, hogy bizonyos, ugye mi a hitelkártyának a lényege, az ügyfél azt érzi egyébként, pontosabban az ügyfélnek segít ugye a likviditást szerezni, de azért alapvetően, hogyha valakinek nincs lehetősége, vagy figyelme egyébként visszafizetni, visszatörleszteni, akkor elég magas kamatokon tud egyébként ugye ma akár 49,9%-on is kamatozni ugye a késői fizetés. Ők azt mondják, elengedjük ezt a díjat. Tehát köszönjük szépen, sokat kerestünk rajta, de az ügyfeleinknek egyébként a megtartását, lojalitását, élményét csökkenti, máshoz szeretnénk megélni. Nagyon kevés ilyen példát láttam még a világban, nem biztos, hogy ezt le kell másni Magyarországon, ezt véletlenül sem mondom, de mindenképp elgondolkodható, hogy hol vannak a bankok olyan tevékenységben, ahol kevesebbet nyernek profitban, mint amennyivel az ügyfelek élményét rontják egyébként.
Tehát két dolog. Az egyik a korfa. Ugye itt rengeteg a fiatal, iszonyú szerencsés társadalom, nagyon a következő generáció az már ott van, és mindent tud a digitalizáció. Őket hogy edukálja, arra nagyon kíváncsi lennék. Őket hogy óvja attól, hogy ne szaladjanak el BNP-el vagy bármi más. A másik meg az, hogy ott van ez a bankolatlan óriási tömeg, 40 vagy nem tudom, 60 százalék, azokkal foglalkozik, lehajó leért, ugye, mert ez a világban számtalan helyen érdekes is. Akarom őket, vagy hagyom a fiatalok, úgyis jönnek a fiatalok.
Azért sok olyan válasz, ami adatra alapul nincsen, inkább a külsőségekre tudok hagyatkozni, de gondolkodtunk, hogy ki kéne utazni és megnézni ezt élőben is, ugye hát a kódusok is már ezzel a Kaspi Pay-jel fizetnek. Kívülről nézve az van, hogy ez két kérdés. Az egyik, hogy mit csinál egyébként, akinek nincs bankszámlája, nem jött be a bankrendszerbe. Ugye alapvetően a Kaspi az egy bank, de egyébként nagyon egyszerűen ilyen digitális pénzügyi szolgáltatás is nyújt, amit itthon már nincs szabályozásnak is hívhat. Tehát azt van, hogy nagyon könnyen kapok valami számlát, amin tudok pénzt tartani és fizetni vele. Azok a sokszor talán bürokratikusnak tűnő belépési feltételek a bankrendszerben, ami nyilván egy-két órás műveletről beszélünk, vagy 5-10 percről, de mondjuk tényleg azért van valami, amit megtehetsz, az itt kivették, és azt mondták, hogy nagyon könnyen nyissen nálunk egy számlát, először digitális pénzed van, nem is valódi bank, tehát könnyebben húzza be, és az applikáción keresztül fontos egyébként őket egyre közelebb húzza a valós bankrendszerhez, és azt látom, hogy egyébként edukálja őket, próbálja őket tanácsokkal ellátni. Ez a nem bankosok. Az, hogyan védi a fiatalokat, az kevésbé értem, kevésbé látom, de az a hipotézisem, hogy egy olyan vállalat, aki egyébként abban mérje a sikerét, hogy mi egyébként a Net Promoter Score-ja, ő nem teheti meg egyébként, hogy mondjuk push jelleggel olyan terméket nyom a fiataloknak a torkán le, ami később ezen ügyfeleket nem tartja az ő rendszerébe. Ugye sok támadás éri a BNPL szektort, szerintem részben jogos, a részben nem, de azért Amerikában tényleg egy trend, hogy a mai fiatalok ugye 5-6 platformon eladósodnak, mire belépnek a felnőttek világába. Én azt gondolom, a Kaspi Bank ezt nem teszi meg, és még egyszer mondom azért, mert az ő elsődleges sikerítéke a Net Promoter Score-ban mérjen, mert ez nem fér bele. Mert az ott látszani fog egyébként, hogy az a ügyfél, aki utána egy évekig szemet visszatörlesz egyébként a gyors hitelét, ő nem fogja ajánlani egyébként 10 ismerősen a Kaspi Bankot. Ez az egy hipotézisem, de kimehetünk együtt, és megnézhetjük, mert én is kíváncsi vagyok.
A BNP baromi jó, amikor nincs infláció, meg hasít a gazdaság. Aztán hirtelen jött, és a Marci, amit mondott, fél év vagy generációk nem találkoztak itt inflációval, és akkor van ott már nálad a abszolút. 3 BNPL szolgáltató. Mindenki jót akart, jó hely volt ez, csak most már viszi a cuccot minden, mert közben félig meddig dől rád a ház.
Megváltozott körülmények.
És erről nem feltétlenül a termék, tehát csak ezt akartam mondani. Igen.
Nekem az egy ilyen gondolat ugrott még be közben, így visszautalva néhány perccel ezelőtti mondandótokra, hogy azért ez egy érdekes kérdést vet föl. Jani, te mondtad, hogy Magyarországon vagy a fejlett Európában nem feltétlenül lehet ilyen modellel elindulni, mert vannak már e-commerce platformok, stb. Te meg azt mondtad, András, hogy tök mindegy, hogy Big Tech-nek hívjuk, vagy kinek hívjuk, és ez egy ilyen elég izgalmas jövő vetít szerintem előre, hogy nem feltétlenül a bankok lesznek jövőben a bankok, tehát probléma nélkül lehet az, hogy egyébként, ahogy beszélünk itt a Big Tech-ekről, hogy egyszer csak bankokká válnak, mert sok az ügyfelük, pont ugyanígy mondhatja azt egy nagy e-commerce platform, most nem akarok itt bankalapításra buzdítani semmilyen nagy magyar sikeres csapatot, de akár érdekes lehet elgondolkodni azon, hogy saját jogon elkezdeni szolgáltatni, ami meg még talán egy nyitottabb gondolkodás az, hogy elkezdeni olyan ökoszisztémát építeni, ahogy elkezdett már épülni, de azért ma, hogyha én bemegyek valahol, hogy szeretnék venni egy tévét, és akkor kérek ahhoz egy áruhitelt, azért ez egy kinkeserves papír alapú szenvedés. Én azt gondolom, hogyha a technológiában elkezdenek nyitottá válni, és itt egy kicsit vissza is utalhatunk az előző adásra, hogyha elkezdenek a bankok belül innovációt tanulni, akkor el tudnak kezdeni nyitottá válni arra. Persze ehhez kell az összes többi szereplőnek a nyitottsága, hogy egy olyan ökoszisztémába kapcsolódjanak össze, akár azonos tulajdonosi körrel, ami egy Kaspi Bankhoz hasonló szuperappos modellt tud adni az ügyfeleknek, az meg aztán őket nem fogja érdekelni, hogy az egyiket XY-nak hívják, és amúgy van fiók hálózata, a másikat meg Z-nek, de hogyha azt érzi, hogy a termék az egybe van csomagolva, és kattintásokra, élethelyzet alapján tudja igénybe venni, akkor meg el lehet érni ezt az élményt.
Én talán csak azon gondolkodva, hogy ugye nagyon fontos, hogy én is inkább független szakértőként próbál beszélni, és nem a MKB-sként, de talán egy példa megemlítve, ez itthon is ugye például mi is, de több másik bank is próbálkozik, ugye a Kaspi Bank is két fő szegmens támad egyébként, az egyik a lakosság, ugye ez a 8-9 millió ügyfél, a lakosságnak 45-50%-a, de a másik fel, amiben indultak, az egyértelműen ez a merchant KKV kisvállalkozói oldal, mind digitális, mind offline térben, aminek a középpontjában azért egyébként az adatgyűjtés is van, tehát hogy ez sokszor félünk tőle, de azért ez egy komoly lehetőség, mint bankoknak és más szereplőknek, de azt mondják, hogy én ott akarok lenni a fizetési tranzakciók mindkét oldalán, mind aki elad valamit, és kell neki számlázás, kell neki egyébként bizonyos raktárkészletmenedzsment hasonlók, mind pedig akinek egyébként majd forrás kell, meg fizetni akar, meg megveszi a tévét. És ugye például nálunk az egyik ilyen sztorimben indultunk a KKV oldalon, az pont egyébként ugye Marcékkal is dolgozunk rajta, az a BUPA, a Budapest pénzi asszisztens, tehát azért sokban gondolja, és mi is nagyon hiszünk abban, hogy a KKV-kat hogy lehet segíteni egyébként tudatosabbá válni számlázáson keresztül, egyébként faktoring segítséggel hasonlók, és ebből a bank az okos sok adattal tud egyébként jobb tanácsot adni a KKV-nak, ez érték nekünk, mint szolgáltató, érték neki, mert nem az van, hogy szétszórva kell neki 4-5-6 helyen egyébként az ő életét élni egyébként a digitális térbe KKV-ként. Ezt szinte a Kaspi Bank is csinálja, itthon mi is csináljuk, és tudom, hogy más bankok is dolgoznak és gondolkodnak rajta. Úgyhogy amit a Marci mond, hogy vannak dimenziói az ökoszisztémának egyébként akár az utazás, az autóvásárlás, a KKV-k pénzügyi élete, nagyon hiszünk benne, hogy az egy jó stratégia, hogyha ebbe kiválasztasz 2-3-at, mint bank, és fókuszálta azokon építkezel évekig, és mi is megkezdtük ezt a történetet.
Szóval figyeljünk a Kaspira akkor a következő.
Figyeljünk, mert jönnek.
Köszönöm, jönnek és jöhetnek. Köszönöm szépen. Ferences János, MKB Bank, Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.